Köszönöm szépen, és akkor most felkérem dr. Géza Zsigmondot, hogy számoljon be a... Bocsánat, dr. Dimesi László, elnézést. Kérem szépen, hogy foglalja össze a szekció munkáját.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek. Először is nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ennek az igen fontos szekciónak a vezetését teljesíthettem. Köszönöm a Művészeti Akadémiának is, és a kedves helyi szervezőknek és a Debreceni Csokonai Színháznak. Ahogy ez többször elhangzott már, ez nem előzmény nélküli, amiről a mi szekciónk beszélgetett, nem is kérdés időn keresztül, hiszen már az elmúlt évi Veszprémi találkozón is szóba került, ott is volt lehetőségem a plenáris ülésen néhány gondolatot megosztani a jelenlévőkkel, és hát az év során pedig több alkalommal találkoztunk a Művészeti Akadémia szervezésében, bizottsági ülésen, ezekről a kérdésekről, ez mind cserélben. Ennek a munka folyamatnak az egyik eredménye lett az a előterjesztés, vagy anyag, vagy gondolatébresztő néhány oldalas dokumentum, amely a mi szekciónk munkáját annyiban megkönnyebbítette, hogy ennek a gondolatsornak a mentén próbáltunk erről az egyébként rendkívül összetett és nehéz probléma sorról, amit egyszerűen szólva művészi életpályának nevezünk, valamilyen közös álláspontot kialakítani. Csak szeretném a tisztelt jelenlévőknek a figyelmét felhívni, aki érdekel ez az anyag, remélem, hogy vannak ilyenek, ott az utolsó is álló kerek asztalon néhány példány van belőle, tehát bátran vegyenek el, és ezen kívül pedig az Akadémia Előadó Művészeti Tagozatának a titkárságán lehet kérni bárkinek, nagyon szívesen elküldik e-mailbe ezt az anyagot, úgy talán még könnyebb megérteni, hogy miről van szó. Most természetszerűen nem ezt az anyagot fogom felolvasni, hanem ennek a fő vonulatait szeretném ismertetni, és a szekcióban még azokat a gondolatokat, amelyek legalább olyan fontosak voltak hozzátenni, ami ebben az anyagban nem szerepel. Nagyon örültünk annak, említettem a Lász János úr, hogy részt vett ezen az ülésen, mert úgy éreztük, és magam is úgy éreztem, az ő jelenléte az ügy fontosságát feltétlenül aláhúzza. Nos, az előadó művészet, illetve a művészeti életpálya modell kérdéset megelőzően talán érdemes saját magunk számára néhány tényt rögzíteni. Magyarországon, hál' Istennek, ellentétben számos átalakult országgal nem szűnt meg az az intézményrendszer, amely felépült az elmúlt mondjuk évszázad során, hanem ellenkezőleg ez az elmúlt évtizedekben megerősödött, és számos új előadóművészeti helyszínnel, előadóművészeti műhelyel, színházzal, zenekarral bővült a paletta. Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert vannak olyan befogadóhelyek, intézmények, és ezeknek egy rendszere, amely képes előadó művészeket és művészeket foglalkoztatni, azaz érdemes ezzel rendszerszerűen a kérdéssel foglalkozni. Azokban az országokban, ahol nem ilyen típusú tradíciók és nem ilyen típusú előzmények vannak, ezt a kérdést valószínűleg tátott szájjal hallgatnánk, hogy mit akarunk ezzel az ügyel kezdeni, mert nincs ilyen feladat, mindenki saját maga építi saját magát, és valami aztán lesz belőle, vagy nem lesz. Tehát itt azt nem szabad soha elfelejteni, hogy itt nekünk egy óriási értékünk van, a kőszínházak, táncegyüttesek, zenekarok rendszere és állandó jelleg, és azt se szabad elfelejteni, hogy emögött egyrészt az alaptörvény, másrészt az előadó művészeti törvény útján olyan masszív és kézzelfogható ígérmények és elvek jelennek meg, amelyek biztonságosá teszik azt, hogy erre az alapra lehet építeni más dolgokat is, nem kizárólag azokat a feladatokat, amelyeket jelenleg vállal az állam a saját jogrendszere alapján. Hát ennek ebből a kiinduló pontból lehet gondolkozni, és érdemes gondolkozni. Ugye, sokan jókan mondják azt, hogy az eredetművészeti pálya az általában attól függ, hogy ki az igazgató. Ez nagyon leegyszerűsített dolog, és nem is az a célja, amikor erről a dologról beszélünk, hogy eredetművészeti pálya, vagy eredetművészeti. Én bocsánat, az eredetművészeti szót azért foglalom, használom összefoglalóként, mert a zöme azoknak, akik a színházi előadóművészeti életbe közreműködnek, azok döntő részben létszámukban előadóművészek, természetesen ideértem, és a vegyszerűség kedvéért használom csak a összefoglalóimban az előadóművész szót, azokat az alkotóművészeket és azokat a más művészeti munkakört ellátott kollégákat is, akiket ez az egész dolog tevékenységükön keresztül érinti. Ezt a tevékenységet egy elvon fogalmi rendszer szerint alapján igenis lehet valamilyen módon besorolni. Ez nem azonos azzal, ami általában életpálya modellként felfog a közvélekedés, például a pedagógusok területén, például a rendvédelem területén, ott nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazva egy előmenetlenül rendszer fogalmaz meg a szabályozás, ami azt mondja, hogy ilyen és ilyen feltételek mellett ez és ez történik majd veled, akár ezt a diploma vagy az érettségi megszerzésétől kezdve egészen a nyugdíjas éveig elérkezve kiszámíthatóvá teszem teljes egészében az életedet. Ezt aligha lehet elvárni egy olyan területen, mint az előadó művészet, a művészet, ahol minden és mindenki folyamatosan változik. A körülmények változnak, az igények változnak, a személyiségek változnak, kik fejlődnek, kik visszaesnek, ezerféle dolog történhet. Tehát itt borzasztó érzékeny rendszerrel akarunk végül is valamilyen elemet bevinni, aminek feltétlenül pozitív hozadéka kell, hogy legyen. Tehát, hogy senki ne ijedjen meg a puszta gondolattól, hogy itt valami merebb szabályozással még keservesebbé kívánná bárki tenni az életét, akár vezetőknek, akár munkavállalóknak, akár művészeknek. Nem erről van szó, hanem valamilyen olyan rendszer kialakításáról van szó, amely garanciális elemeket hordoz magában. Ezekhez a garanciális elemekhez természetesen az állami politikai szándék szükséges, másik oldalról a művészek foglalkoztatottak oldaláról pedig olyan elfogadás, ami tudomásul veszi azt, hogy egy ilyenfajta rendszerben részvételben a teljesítmények, a minőségek, az értékeknek a létrehozása elengedhetetlen feltétel. Tehát ez egy kölcsönös megegyezésen alapuló dolog lehet csak, és csak egy bizonyos részét szabályozhatja ennek az egész teretnek jogszabály. Nos, hogy mely részét szabályozhatja, és akkor az életpályáról nem, ahogy említettem, nem a klasszikus életpálya modellről, ami egy előmeneteli rendszer jelentene, hanem ennek néhány elleméről vagy szóljak néhány szót, ami a szekcióülésen elhangzott. Nem a mi szekciónknak volt a feladata, de ezzel együtt óvatatlanul szóba került, hogy ki kerül be erre a pályára, és milyen feltételek mellett. Ezt nem vitattuk meg, mert ez ugye egy másik szekciónak volt a feladata. Azonban abban az összefüggésben nagyon erőteljesen szóba került, hogy a felkészítése a művészeknek erre a pályára nem nélkülözheti azokat a elemeket, amelyek ma a jelenlévők véleménye szerint hiányzik. Nem a művészi felkészítés hiányzik, hanem azokat kiegészítő, de azokkal szervesen összekapcsolódó mentális, szíves, jogi, gazdasági, és lehet sorolni menedzselési ismereteknek az alapjainak a hiánya is, amivel tulajdonképpen a pályakezdő művészek belecsöppennek egy olyan világba, amiről egyébként a tanulmányok során legyen ez középfokú, legyen felsőfokú, nem találkoztak, és hát ezt a hiányt elszenvedik. Elnézést, hogy egy gondolatra kitérek, mi magunk is, én magam ilyen iskolafenntartó is vagyok, mert a szakszervezetünknek van egy középfokú intézménye, ahol hát nem zenész, mi voltam, ahol nem akartam visszajönni, ezért jogi alapismereteket tanítok, és az első óra első leckéjének, az első feladatának az egyetlen mondatát kell csak megtanulni, és már sokkal könnyebb lesz az élet, ami így szól, hogy ne írd alá. És a mondat másik fele pedig úgy szól, hogy előbb olvasd el. Ha ez már megtörténik, akkor egy nagyon jelentős jogi ismeret birtokába kerül az illető, ami akár az egész karrierjét is el tudja dönteni adott pillanatban, és ez nem egy esetben egyébként itt is történt. Nos, visszatérve, ez az indulás pillanatban, és a következő lépés az, amikor bent van a pályán az illető, és akkor mi történik vele? Ma a művészeti területen, a foglalkoztatási típusokat nagyon-nagyon leegyszerűsítve két felé lehet választani. Van egyszer a munkaviszony jelleg, ideérte természetesen a közalkalmazotti jogviszonyokat is, és a másik része, amikor valamilyen önfoglalkoztató, vállalkozó, gazdasági társaság bármilyen formában dolgozik. Ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor a nagy átalakítások és átalakulások időszakát éltük meg, akkor elindult nem kevéssé az állam által is ösztönözve egy ilyen vállalkozói ország képének a kialakítása. Úgy emlékszem valamikor a 90-es években volt olyan időszak is, amikor 1 millió vállalkozó volt az országban, és erre volt, aki nagyon büszke is volt. Hát ezek a vállalkozások, ha nem is a szó fizikai értelműen, de szíves értelműen, feltétlenül kényszerek mentén alakultak ki. Ennek áldozatául estek a színházi terület elsősorban a színészei, de az alkotói legalább ennyire. Tehát megszűntek azok a klasszikusan munkaviszonyba betöltött foglalkozások, vagy nagy részben megszűntek, amit az előző időszak és egyébként más összefüggések is észszerűnek láttak. Ez a vita egyébként nem csak Magyarországon folyik, hogy ez jó vagy nem, hanem gyakorlatilag a világ összes országában ez a leszámítanak az angol száz területeket, ahol egészen más építkezés van. Ez szem előtt van, és megoldhatatlan probléma. A szekcióm végül is a mai állapotban két dolgot állapított meg, hogy van egy olyan körre a vállalkozó művészeknek, akik ezt nem önként választották, és belesodródtak, és már nem tudtak kimászni ebből a helyzetből, és van egy teljesen másik körre, akik már nem belesodródtak, hanem tudatosan választották ezt a útvonalat. Ebben semmilyen pejoratív megjegyzés nincs, de azt alá kell húzni, hogy ma 25-26-27 évvel a gazdasági, politikai átalakulások után már nehéz olyasmire hivatkozni, ami egyébként nem állja meg a helyét. Ez a különbségképpen annyiban rendkívül fontos, hogy a művész életpálya modell előmeneteli rendszerére vonatkozó, ami előmeneteli rendszer bizonyos feltételek teljesítése esetén bizonyos garantált jövedelmi, vagy bér, vagy akár, vagy nevezzük, rendszer kialakítását teszi lehetővé. Ez kizárólag csak a közalkalmazottak és munkaviszonyban lévőkre értelmezhető, hiszen egy szabad világban ilyenfajta szabályrendszert az állam semmilyen körülmények között nem tud, és egyébként nincs lehetősége, hogy ezt megtegye. Biztató az, hogy a kulturális kormányzattal folynak előkészítő megbeszélések ennek az életpálya modellnek az előkészítésének, másfelől legalább ennyire biztató az, hogy a Művészeti Akadémia eddigi szándékai szerint ezt a törekvést az előadó művészek tekintetében messze menne támogatta. Egyébként ennek az anyagnak nem volt kifejezetten része, hogy hogy néz neki egy ilyen rendszer, de az egyszemélyes elképzelésem, amit senkivel nem egyeztettem, ezért nyugodtan lehet kritizálni. Egy nagyon szervesen kapcsolódik az előadó művészeti törvény minősítési rendszerének elveihez. Tehát egészen másfajta elbírálás alá kell, hogy kerüljön a nemzetinek minősített intézményben foglalkoztatott és máshogy a kiemeltben, és nem kell foglalkozni az összes többivel, mert erre nem tud az állam semmilyen garanciát adni. Másfelől különbséget kell tenni főváros és nem főváros között, mert egészen másfajta feladatellátás és művészeti foglalkoztatáshoz való hozzáférés lehetősége a legjobb művész számára az eltérő helyszínek miatt. A magam elképzelése körülbelül ilyen paraméterek mellett működött. Hát egyébként számokat azokat kiválóan le tudtam én is írni, de ehhez kell viszonylag a legkevesebb fejtelés, mert mindenki, mindig tudunk nagyobb számot annál, mint az előző mondani. Mindenesetre hát természetesen nem titkolt célja ennek az egész életpályamodell előmenetelő rendszer kialakításának az, hogy tisztességes fizetéseket kapjanak azok, akik elkötelezik magukat évtizedekre életpálya szerűen és főfoglalkozás szerűen egy intézményrendszerben való részvételre. Egyébként maga a rendszer egy ilyen nyitott kiállató és nyitott bejáratú lenne ellentétben más ilyen előmenetelő rendszerekkel, tehát be lehet jönni ebbe és ki lehet menni. Tehát nem kötelező benne lenni, és nem is kötelező benne maradni, majd az előnyei hátrányai dönthetik el minden egyes karriernél, egyéni karriernél, kinek mi a megfelelő. Visszatérve még, hogy mit tudunk tenni ebben az életpálya modell, nem előmenetelő rendszerében az önálló művészekkel, tehát nem a munkaviszonyosokkal. Lehet olyan jogszabályi lépéseket tenni, ami könnyítheti és elősegítheti az ő kedvező jogi pozícióikat. Itt az én személyes véleményem ebben elég évtizedek óta ugyanez a véleményem, hogy a művészetet én nem tekintem vállalkozásnak, és az egész helyzetet egy álhelyzetnek tartom, amikor művészek vállalkozók, vagy művészek gazdasági társaságok. Minden szerződést, akik a jelenlévők is nagyon jól tudják, hogy amit megköt egy művész, akkor benne van a gazdasági társaságánál az, hogy ez csak akkor érvényes ez a szerződés, hogy az a művész személyes közreműködésével történik. Már pedig, hogyha a gazdasági társaság személyes közreműködéssel köt szerződés, az azt jelenti, hogy itt a gazdasági társaságnak legfeljebb egyéb szempontok miatt van szerepe, de a dolog lényege az ugyanaz pontosan, mint hogy ő egy alkalmazottként tenni ezt a dolgot. Tehát itt egy álhelyzet van, gondolom én, de én nem fogadom, hogy ez az álhelyzet létezik. Ezt az álhelyzetet próbáljuk különböző jogi eszközökkel könnyebbé tenni. A jelenlegi jogrend teszi ezt, hogyha valaki megnézi a művészekre vonatkozó ECHO törvényt, az egyszerűsített közleviselési hozzájárulásról szóló törvényt. Ilyen kedvező adó- és járulékfizetési pozícióban csak az újságírók és a sportolók vannak, mint a művészek. Ennek ellenére a művészek szívesebben vállalkoznak, választanak olyan társasági formákat, amelyek az ő számukra kockázatosabb és hátrányosabb és előnytelenebb. De hát ez legyen az ő személyes döntésük, ez érthetetlen. És ebbe a körbe tartozik a művészek és különösen a színészekről van szó, egy nagy foglalkoztatási piaca a szinkron területének a problémáit. Hát egyrészt ugye általános kulturális elvek alapján mindenki nyilván abban érdekelt, hogy a magyar nyelv, amely amúgy is ugye egy nagyon kis csepp a világ tengerében, 11-néhány millió ember érti összesen azt, ami elhangzik azon a szinkronokon, és hát az egyáltalán nem mindegy minőségi szakmai kulturális szempontból, hogy ez milyen minőségbe tölteni. De miután itt aztán munkaviszonyokról végképként szó, hogy itt vállalkozásokról van szó, ez az egész szinkron tevékenység jelenleg a gazdasági törvények hatája alatt működik, és bizony a versenytörvény szabálya is nagyon kíméletlenül érintik, ezért az itt foglalkoztatott úgynevezett vállalkozások teljes egészében ki vannak szolgáltatva az ő megrendelőiknek, sőt, ki vannak szolgáltatva a vonatkozó jogszabályoknak is. Ezeket a jogszabályokat fel lehet egy nagyon-nagyon sikeres és nagyon jó felépített érvelés mentén talán oldani. A talán azt nagyon-nagyon vastagon aláhúznám, mert én igyekeztem felkészülni ebből a kérdésből, és úgy láttam, hogy nagyon fölül össze kell szedni magunkat ahhoz, hogy egy megfelelő évrendszert le tudjunk tenni. Ehhez képest sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a probléma alapja szűnne meg, és nem vállalkozások, hanem természetesen személyek szinkronizálnának, tudnék, hogy semmilyen tilalom nincs a verseny tekintetében. Ezzel együtt hát ezt át kell értékelni, és itt egy nagyon, nagyon komoly közös összefogásra van szükség. Egyébként a színházi dolgozók szakszervezetén belül van ilyen belső szervezet, ami kifejezetten a szinkronban közreműködő keret tömöríti. Tehát van egy bázis, ami mentén el lehet indulni. Én némileg aggályos vagyok a tekintetben, hogy mennyire tud ez nagyon-nagyon széles körben meghatározó lenni. A következő lépés az, amikor az életpálya elérkezik egy olyan állomáshoz, amikor a művész akaratán kívül, vagy tevőleges hozzájárulása nélkül, vagy azzal, és az ügy szempontjából közömbös, valamilyen ok miatt nem tudja tovább folytatni azt, amit addig csinált. Maradjunk az elegáns megoldásnál, nehézre teszik, hogy ember kihúzódhat meg, de meghúzódhat fizikai állapot, meghúzódhat felkészültségi hiány, és ezerféle ok. Ugye 2011-ben megszűnt a úgynevezett művész szakmai nyugdíj, ebből egy nagyon minimális töredék néhány embert érintő szabályozásnak a nyoma maradt meg a balett művészeti járadék keretében. Hát ehhez képest nem mint hogyha ez sok embert érintett volna, évenben 50-60 ember, hogyha csúcsra volt járatva a rendszer, akkor ennyien mentek el szakmai nyugdíjba. Hát most nem összesen néhány, egy tíz alatti, tehát egy szám, egy a szám, akik elmennek a balettművészeti járadékkal, most már nem nyugdíjban, hanem jogosultságot szereznek. Ez az útvonal szemmel láthatólag már ennek a szabályozásnak a valamilyen fajta restaurálása nem reálisan járható útvonal, viszont a probléma megoldása vár. Tehát itt a feladat kettős, egyfelől egy nagyon átgondolt átképzési és foglalkoztatási rendszernek a kitalálása. A szekción belül idáig juthattunk, csak ennél tovább nem. De számos példa elhangzott arra, hogy azért ez nem lehetetlen dolog, hogy valaki 41-néhány éves korában pályát módosít és valami mást kezd csinálni. Igenis ebből a pozícióból, amikor mi életpályamodellbe gondolkozunk, akkor nem azt kell hajtogatnunk, hogy 45 éves korában kapjon valamilyen járadékot, amit már 80 éves koráig élvezhet, hát már amennyiben az élvezetnek tekinteni azt az összeget, és közben semmi nem történik, hanem inkább valamilyen más irányba hasznosra a tudását és a felkészültségét más módon hasznosító, vagy akár egy teljesen másik pályára terelni, ebben segíteni. segíteni, ehhez pénz kell, forrás kell, jogszabályi háttér kell, de ennek a megalapozása szerintem semmilyen egyéb elvben nem ütközik. Tehát sokkal könnyebb és sokkal kecsegtetőbb a volt művész nyugdíjnak a kiváltása egy olyan programmal és egy olyan elképzeléssel, ami a további foglalkoztatás ösztönzésére és annak egy nagyon-nagyon konkrét segítésére alapul. Végül egy olyan külön kérdés van, amiről feltétlenül szót kell ejteni. Az említett 90-es évek elején vállalkozóvá vált művészek, színészek az önben, de van ebben más csoport is, de a színészeknél ez talán a legfájdalmasabb és a leglátványosabb, akik intézményrendszerből váltak vállalkozóvá, mert mondhatnám a rockzenészeket is, csak ők mögöttük soha nem volt intézményrendszer, ezért az ő számukra az, hogy ellátásuk minimális, kevésbé meglepő, mint a biztos munkahelyből elkalódó emberek számára, akik nyugdíjasok lettek, elmentek vagy szakmai nyugdíjba, vagy elérték az öregségi nyugdíjkorát, a vállalkozóként gondosan a minimálbér után fizették a járulékot, évtizedeken keresztül, és ennek az eredményei, ennek megfelelő mértékű a minimál nyugdíjat, a alig-alig meghaladó mértékű nyugdíjban vannak. Olyanok is, akik egyébként nagyon sokat tettek ezért a művészeti ágért és a közönség kiszolgálásáért. Ezért itt ez a javaslat abban gondolkozik, hogy nem egy állandó rendszerben, hanem egy ilyen kifutó rendszerben valameddig egy meghatározott évjáratig bezárólag egy alacsony nyugdíjat kiegészítő járulék vagy járadék rendszernek a felépítését tegyük meg méghozzá minél előbb. Ez nem azt jelenti, hogy ettől ezek a kollégáink gazdag emberré válnak, ez pusztán azt jelenthetné, hogy a legelemibb megélhetési feltételeiken egy kicsit lehetne segíteni, és ez már abban az esetben nagyon sokat is tud jelenteni. Végül mindezekhez két feltétel kell. Az egyik az az állam oldaláról, illetve a harmadik feltétel az mindaz, hogy mindezt normálisan megfogalmazva, komolyan kidolgozva az akadémia elé tudjuk tenni, illetve az akadémia segítségével elindítani a Halász János által is említett útvonalon. Hát a másik az, hogy az állami oldalról legyen erre fogadókészség. Az állami oldalról a fogadókészségben többször esett szó az előadó művészeti törvény módosításáról. Mi azt gondoljuk, és a szekciókban ez több módon elhangzott, hogy az előadó művészeti törvény foglalkoztatási fejezetének a módosítása egyrészt ennek az életpályamodellnek valamilyen formával való megjelenítését jelenti, másfelől jelenti a foglalkoztatási szabályoknak olyan észszerű módosítását, ami a jelenlegi szabályozásokban azokat a nehézségeket feloldja, ami a munkáltatók számára működési zavarokat okoz, de nem azon az áron, amivel a munkavállalók viszont azokat a jogaikat elveszítenék, vagy legalábbis csorbulnának olyan mértékben, ami már egy bizonyos határ túlmegy. Azaz itt komoly kompromisszumokat kell találni. Aki a rendszerben dolgozik, az tudja pontosan, hogy akár milyen minőségből melyek azok a hibák, és nyilván tökéletes és soha nem lehet tenni, mert a maga művészeti intézményrendszer működés azért az nem azonos soha egy klasszikus más munkahelyel, de ezzel együtt közelebb lehet hozni a szabályozás feloldásával. Az állam másik feladatát, amit a szinkron kapcsán említettem, ennek a versenytörvénynek a megvizsgálását, hogy ott lehet-e segíteni ebbe, és végül pedig az átképzés, a foglalkoztatás és az említett szociális, alacsony nyugdíjas kollégák járadékának a segítése. Ez utóbbi forrást igényel, az előmeneteli rendszer nyilvánvalóan forrást igényel, ez csak állami költségvetésből oldható meg, erről külön nem is beszélek, viszont a szekció úgy ítélte meg, hogy van olyan forrás, ami egyelőre semmilyen módon nem szolgálja közvetlenül a művészek érdekeit. Ez pedig a TAO, tehát a társasági adó kedvezményt megalapozó jegybevétel mértéke. Ma, illetve nem a mai, mert a képvétel mostani adókat nem ismerem, de a, ami nyilvános adat az előadó művészeti irodalom alapján bárki elolvashatja, a jólemzően 2013-as év adataira emlékszem, az 17 milliárd forint volt a TAO, és ennek az alapja durva számítás szerint 20 milliárd forintnyi összeg. Nem hiszem, hogy túlságosan merész kívánság lenne az, hogyha azt mondjuk, hogy ez a nagyjából 20 milliárdos jegybevétel alapja, ennek egy töredék mértéke alapja lehetne egy olyan alapnak, vagy valamilyen szerkezetnek, ahová ezt el lehetne helyezni, amiből egyrészt az átképzéseket, másrészt pedig az említett alacsony nyugdíjak kiegészítését, finanszírozását finanszírozni lehetne. Maga a szabályozás egyébként az előadó művészeti törvény és nem a társasági adó törvény keretében kerülhetne be, tehát a módosítás ilyen szempontból illeszkedhetne, és itt az előzetes beszélgetéseknél egy olyan javaslat rajzolódott körbe, amely ennek a befizetési kötelezettséget egy bizonyos limiten felül írna elő csak, tehát mondjuk a 100 vagy 200 milliós jegybevétel alatt ez nem feltétlenül indokolt, de mondjuk afelőtt már egy valamilyen léptető rendszerrel, és hát mondjuk akik már 500 millió fölött vannak, nem beszélve a milliárd fölöttiről, ott már egy érezhetőbb százalékú, de még mindig messze egy számjegyű dologba gondolkozva lehetne finanszírozni. Ez az alap, ez sok mindent megoldana, és úgy gondolom, hogy kell, ahogy legyen, hogyha ilyen összegek kerülnek be a területre, ugye nem az mi feladatunk volt, hogy erről beszéljünk, de hát vannak ugye, akik vitatják ennek a helyességét, megvitatják esetleg a jogszerűségét is, erről nem szeretnék beszélni, de arról már igen, hogyha most ez jogszerű és nem vitatott, már pedig ez a mostani állapot, akkor ha már ilyen kedvezményeket biztosít az állam, akkor nem kellene hagyni azt, hogy ebből egy filér ne jusson olyan célokra, ami egyébként a művészek, előadó művészet, színház és mindenki számára fontos. Hát elnézést, hogy egy kicsit összakoltam, de hát azt gondolom, hogy a legfontosabb gondolatokat megköszönve a szekció munkáját összefoglalom.